Szervuszok, ez itt a Hek és Lángosnak a 226. adása, és itt van velünk egy új kollega, sztárvendég, még mindig, egy kis ideig még. Szervusz, Szabi.
Ja, azt hittem Szengáról beszélsz.
Sziasztok. Nem, Szenga már nem sztárvendég, mert túl régóta itt van, úgyhogy ő már kikopott a sztárvendégségből, de egyébként, ha már így említed, akkor köszönjünk Szengának is. Szervusz, Szenga.
Hello, sziasztok.
A volt sztárvendégünk.
Most már inkább kínos, tudod.
Most már... Igen, egy idő után az ember átmegy a kínosba. Ez a... Hát, jaj, itt van velünk Szenga is. Ja, jó van, Szenga, jó, hogy itt voltál. Jó szorít meséltél egyébként logbookban, mindenkinek ajánlom. Szengának akkora története volt, halljátok.
Ja, nem eddig nem fizettetek elő, akkor most én.
Igen, a Patreonra, most mindenképpen. Egyébként lelövöm a poént, csak azért ne legyen hamis. Mi az reklám? Ez a pankrációra lesz szó, úgyhogy ha a pankráció érdekel, akkor ne fizess elő. Láttam valamit a háttérben. Ja, az nálam. Azt hittem, hogy nálam van.
Bélet elvesztettük.
Szengánál mozgott valami a háttérben, és hirtelen azt hittem, hogy nálam, úristen, valaki bejött hozzám. Na, de akkor kezdjünk is a security-vel foglalkozni. Szabi, te hoztál nekünk egy hírt, ami múlt héten lemaradt azért, mert antennának volt valami hülye Apple-ös híre, és beléd folytotta a szót, annak ellenére, hogy te vagy itt most a sztár vendég még legalább egy-két hétig.
Nem híre volt, hanem energiája nem volt az Apple terméknek.
Energiája, tényleg, igen. Még rosszabb, ezzel lemerült igen, az ember.
De be lehet ezt csatolni organikusan is egyébként, tehát hogy azt mondjuk, hogy most Szenga már kínos, akkor ugye ez a sérülékenység is eléggé kínos, sőt, ez sokkal kínosabb, mint Szenga, azt kell mondjam. Szenga nem kínos.
Ne vagyok nyűgözve.
Szenga rendes.
Szenga nem kínos.
Oh. Szenga rendes. Na, viszont a hír az az, hogy van egy olyan nevezetű webmail, akit úgy hívnak, hogy Rainloop. Egyébként ez egy nagyon kis fancy cucc. Annak idején, amikor szervert telepítettem, akkor én mindig nézegettem, hogy mit kéne rá fölrakni. Általában a Randcube fele megyek el, de volt egy idő, amikor nézegettem ezt a Rainloopot, mert olyan nagyon pofás volt. Na most ebben a Rainloop webmailben találtak egy sérülékenységet, illetve hazudok, hogy azt mondom, hogy most találták, mert ezt 2021. november 30-án jelentették feléjük, a SonarSource, egy svájci security cég találta és jelentette feléjük. Hát mi már lehet szó egy levelező rendszernél, illetve egy webmailnél főképpen? Hát gyakorlatilag egy, kapaszkodjon meg mindenki a székébe, egy XSS, egy cross-site scripting hibáról van szó.
Abban sosincs semmi baj.
Így van, tehát mi baj lehetne, abból egy alert egyet föl tudunk dobni, ugye? Ez szokott lenni. Hát ez nagyon súlyos hiba, hiszen ezen a hibán keresztül gyakorlatilag hozzá lehet férni a teljes munkamenethez, meg ki lehet szedni az összes levelet a megtámadott személynek a postafiókjából, és ehhez elég egyetlen egy levelet küldeni, ugye itt küldesz egy HTML levelet, abban lehet mindenféle cucc, és hogyha rosszul kezeli ezt a levező rendszer, akkor az abban lévő JavaScriptet is le fogja futtatni, mint esetünkben is. Tehát ez egy ilyen igazán klasszik XSS támadás, abból is a rosszabbik fajta, mert ugye van két féle, van a reflected, amikor ugye URL-be beírsz valamit, és akkor azt visszaböfögi számodra, meg van a persistent, vagy stored XSS, amikor le is tárolja ezt a payloadot, és hát például, hogy ez beküld egy levélbe, akkor az a levél le fog tárolódni a szerveren nyilvánvalóan, és hogyha a célszemély ezt a levelet megnyitja, a Rainloop felmélve pedig lefut a csodálatos JavaScript, akkor már is kihasználtad ezt a sérülékenységet. Most amiről itt említést kell tennünk mindenféleképpen, az az, hogy ugye 2021. november 30-án jelentették ezt a hibát, és mai napig nincsen patchelve. Ne. Megnéztem ma is a Rainloop-ok a change listjét, és valami 2021. májusi az 1.16.0-as verzió, aztán ott tartunk. Tehát ez gyakorlatilag egy éves hiba, amit ki lehet használni. Ha valahol esetleg Rainloop felbőlt használnak, akkor ezt elég gyorsan el kéne felejteni. És egy darab javaslat van itt rá, hogyha egyébként tetszik a Rainloop, de szeretnél kicsit biztonságosabban levelezni, vagy leveleztetni az ügyfeleidet a webmailen, akkor van egy Snappy Mail nevű fork, amit viszont ténylegesen karban tartanak, és azt nem érinti például ez a hiba. Úgyhogy hát sajnos azt kell mondjam, hogy Rainloop webmailt azt bármilyen szépen is nézett ki, bár nem volt sosem nagyon elterjedt, de ezek után szerintem ne is legyen.
Én most ezen gondolkodtam most, ahogy így beszéltél róla, egyszer csak így bevillant nekem, hogy szerintem egy jó pár évvel ezelőtt, ez most már nem tegnap volt, nem, jó régen. Nekem valamikor ajánlották a Rain Loopot, mert volt egy időszak, volt egy ilyen agymenés, hogy én akartam webszervert csinálni, magam, nem webszervet, mi az, mail szervet magamnak csinálni, és így kerestem valamilyen egyszerű framework, tudod, ne kelljen meg, azért, tudod, nulláról megfaragnom az egészet, és valamiért nekem a Roundcube az nem volt annyira jó, az valamiért nem tetszett, valami más megoldást kerestem, és szerintem a Rain Loopot ajánlották nekem, aztán végül nem lett belőle semmi. De most közben meg is nyitottam, hogy beszéltünk a weblapot, és ez nekem nagyon is fős, hogy szerintem én majdnem egy Rain Loop felhasználó lettem, és örülök neki, hogy nem. A másik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy van nekünk egy CMS rendszerünk, ami fut a Hack és Lángos weblap, ja, és az jutott az eszembe, hogy azt is valamikor update-elnem kéne, mert szándékosan egy olyan framework-ot választottam, ami nem a legnépszerűbb, annak érdekében, hogy nagyon ne is próbálgassák.
Hát, ilyen,
ugye, mert ennek vannak különböző előnyei és hátrányai, hogyha az ember nagyon népszerű, vagy kevésbé népszerű framework-öt használ, ezen lehetne vitatkozni, hogy melyik jobb. Ez körülbelül én úgy érzem, hogy ez a closed source és open source vitával egyenértékű. Szerintem nincs tuti válasz egyikre se, de nekem lehet, hogy költöznünk kéne nekünk is. Bár én szoktam nézni, és nincs sérülékenység aktívan rá, de az nem azt jelenti, hogy nem létezik, ugye, mert ezt tudjuk, hogy attól, hogy így nincs dokumentálva, azt attól még lehet valami. De a lényeg az az, hogy hát ja, próbáljátok meg Rain Loopot patchelni. Ja, hoppá, nem lehet patchelni.
Snappy mail. A Snappy mail az új Rain Loop.
Ez a természetes evolúció az open source projekteknél, hogyha valami nem működik, akkor forkoljuk a dolgot. Többször is, mint kéne, de azért van, hogy bejön az a dolog. Na, és akkor szóljunk a Rain Loop felhasználó ismerőseinknek, hogy akkor legyenek kedvesek upgrade-elni. Na, a másik hír, amit most én hoztam nektek, ez is nekem múlt hétről maradt, ami kiesett, de örülök is, hogy ebbe a körbe vagyunk, mert szerintem itt is érdekeset tudunk róla beszélgetni. Ugyanis van egy újfajta dolog, ugyebár awareness témában mindig próbál, nem tudom, hogy vagytok vele, de ugyebár próbálja az ember a körülötte lévőket, ha kérdezik, mármint úgy értem, hogy ha szeretnék tudni informálni arról, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon, mit érdemes csinálni. Ugyebár munkákban is van olyan, hogy azért kérdeznek minket, hogy akkor ezzel hogyan kéne bánni, hogy nekem például konkrétan napi szinten kell eldöntenem levelekről, URL-ekről, nem tudom miről, hogy biztonságos vagy nem biztonságos ez a dolog. És hát ugye már van a phishingnek a fogalma, amikor megpróbálnak veled elhitetni vala azt, hogy egy Microsoftos bejelentkezési oldalra mész, és szeretnél bejelentkezni, és valójában ez nem a Microsoftnak az oldala, hanem a támadónak az oldala, és lelopják a felhasználó nevedet és a jelszavadat. Na ugyebár ez a phishing. És ezeket fel lehet ismerni általában, vagy fönt az URL, meg lakat, meg zöld, meg hát ismeritek ezeket a dolgokat, már mindenki ezt hajtogatja. De van egy olyan támadási technika, ami igazából már szerintem beszéltünk róla, de érdemesnek találom még egyszer beszélni róla, illetve valószínűleg a jövőben még többet fogunk róla beszélni, mert úgy néz ki, hogy egyre jobban kezd elterjedni. Ez a BITB, ez a Browser in the Browser Attack, és ez gyakorlatilag magyarra fordítva igazából annyi történik, hogy valaki csinál egy weblapot, és egyszerűen megrajzol az ablakban egy másik ablakot. Tehát JavaScript-tel, CSS-sel oda rajzolnak neked egy tökre vagány, tuti Google autentikációs ablakot például. Tehát rámész azért támadónak a honlapjára, és egyszer csak úgy tűnik, mintha felugrana egy ablak, egy autentikációs ablak, aminek, hogyha megnézed a lakatját, az tökéletes, aminek, hogyha megnézed a címsorát, akkor tökéletes, a Google-ra mutat meg minden, de valójában ez minden csak színház, tehát ez nem létezik, csak oda rajzolták neked. Ugyebár, hogyha belegondolunk, hogy böngészőben játékokat lehet játszani, ma már Command & Conquer-ezni lehet a böngészőben, miért ne lehetne egy nyomorult böngésző ablakot berajzolni oda? És hát itt jön a kérdés, hogy mit mondasz a usereidnek, mit mondasz a nagymamádnak, nagypapádnak, hogy ezt a támadást ezt hogyan ismerje föl, mert eddig el tudtad neki mondani, hogy nézd meg fönt a címsávot, és olvasd el, és hogyha nem az állott, hogy Google, hanem hogy Google, meg az állott, hogy nem tudom, tehát hogy Google. Olvasd el betűről Google, igen, akkor az valószínűleg nem tuti. De hogyha itt azt mondod neki, hogy olvasd el, hogy mi van oda írva, akkor a tutira az lesz írva, hogy Google, mert azt írnak oda, amit akarnak, mert hiszen csak oda rajzolták neked gyakorlatilag. sőt, ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy editálható legyen. Tehát nagyon sok minden trükköt meg lehet vele csinálni, az ablakot tudod mozgatni, ugye, mert ennek ez a parasztos változat az az volt, amikor egy screenshotot beraktak, és a screenshotra rárajzoltak egy szövegbeviteli mezőt, és akkor odaírt be paraszt. De hát ezt nagyon-nagyon tutira meg lehet csinálni, ja, és egyébként, ami miatt is érdekes, és esetleg érdemes belekukkantani a show notes-ba, van egy security-s kollega, aki csinált egy teljes framework-öt template-ekkel, tehát ott vannak a legnépszerűbb böngészőknek az ablakai, tehát gyakorlatilag egy HTML file letöltöd, és meg tudod nézni, hogy hogyan néz ki egy ilyen támadás, full validnak tűnik, mozgathatod az ablakot, húzogathatod ide-oda, ahogy szeretnéd, minthogyha egy valódi ablak lenne, és itt jön a tuti dolog, mi az, amit nem tudsz vele megcsinálni?
Nem tudod kihúzni a másik ablakból.
Pontosan, nem tudod kihúzni a másik ablakból, hiszen ez valójában a böngésző a lapon belül van. Tehát ezt nem fogod tudni kihúzni belőle. Ugyanígy, ha minimalizálod az ablakot, akkor értelemszerűen nem marad ott. Tehát, hogyha a mögötte lévő ablakot minimalizálod, akkor az az ablak, amiben ez benne van, ez a rajzolt ablak, az el fog tűnni. És ugyebár, hogyha ez egy külön ablak lenne, akkor ez továbbra is ott maradna topban, de valójában nem. Na most az a gond, hogy ez sem feltétlenül a legtutibb dolog, tehát megint azt vizionálom magam előtt, hogy mit mondok a usereknek, mit mondok nagymapámnak és nagypapámnak, hogy mit csináljon, hogy oké, figyelj, igen, vágom, hogy ez és mi van, hogyha neki nincs mondjuk két, mert ugyebár a kihúzod az ablakból, az mikor működik, az akkor működik, hogyha mondjuk két monitorod van, de mi van, hogyha ennek a szegény embernek, szegény hétköznapi embernek van egy MacBookja mondjuk, és egy monitor, tehát ugyebár a beépített monitor, hova húzod ott?
Tudod kisebbre venni az ablakot.
Pontosan ezt vágom, de ugyebár ez plusz még egy mozdulat, tehát fogod, kisebbre veszed az ablakot, megpróbálod belőle kihúzni, jaj, nem működik, és akkor ez valószínűleg benne van. Illetve szerintem a minimalizálás az kimondottan jó, mert akkor tudja, hogy eltűnik, tehát akkor az egy működő dolog, illetve a következő, ami még egy érdekes dolog volt, hogyha használsz jelszómenedzsert, akkor ugyebár a jelszómenedzser nem fogja neked felajánlani abba a állítólagos Google mezőbe a Google jelszavadat. Mert nem ismeri föl, mert az eredeti cím, ami legfölül van az eredeti ablakban, az valami teljesen más, és ahhoz nincs neki eltárolt jelszava. Úgyhogy ez is egy működő dolog lehet, hogyha van password menedzsered, hogy azt oda nem fogja felajánlani neked. Ez egyébként ezért is érdemes szerintem password menedzsert használni, mert ez is lehet egy érdekes pont abban, hogy megvéd magad. Úgyhogy nekem igazából ezek tudtam, illetve ők még bedobták, aki írta ezt a cikket, hogy a kétfaktoros autentikáció is tud segíteni, bár én ebben nem vagyok 100%-osan biztos, szerintem ezt azért le lehetne szkriptelni úgy, hogy ez működjön kétfaktoros autentikációval is, hogy bekéri a kétfaktoros autentikációt, elment és a másik oldalon már csinálja is a dolgot. Úgyhogy ez nekem még nem áll teljesen össze, de ezek a trükkök, amiket mondtam, hogy kihúzzuk, minimalizoljuk, illetve hogy a password manager ezekkel tudsz ellene védekezni. Őszinte leszek, én ettől egy ideje már féltem. Ez körülbelül olyan, mint ahogy ugyebár félünk attól, hogy a deepfake-eknek köszönhetően meg fognak jelenni mindenféle politikusok, akik háborút üzengetnek egymásnak, és egyszer lesz belőle egy komoly, valódi probléma. Ez körülbelül ugyanolyan volt, hogy éreztük, hogy ez is meg fog történni. Tehát ezt meg lehet rajzolni, meg lehet csinálni, és egy nagyon gonosz phishing oldalt ebből meg lehet csinálni, és már csak egy karnyújtásra vagyunk attól, hogy a támadóink ezt használják ellenünk.
Egyébként ez a rajzolgatunk című dolog, ez nem annyira új keletű, nem volt ennyire komplexen kihasználva, hogyha belegondolsz, akkor a Beef frameworkben, ami egy XSS framework, abban már 10 éve voltak olyan pluginek, hogy kirakta neked Firefoxra, akármire, azt a csíkot kirajzolta, hogy nem tudom most azzal a dizájnnal, hogy neked most nem tudom, plugin-t kell telepítened, vagy akármit, és ugyanúgy az HTML, CSS, JavaScript kombó volt.
Igen, tehát ez nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Az érdekes az, hogy tényleg nem láttuk ezeket igazán a vadonban. Tehát, hogy a napi szar, erre szoktam mondani, a napi szar, ami bejött hozzá között, nem láttam ezeket a dolgokat. Tehát ugye mindig volt a számtalan, megszámolhatatlan sok Outlook-os bejelentkezést, Microsoft-os bejelentkezést láttam. Mondjuk én az ilyen munkám során igazából Google-t nagyon nem is szoktam látni, csak azért példáloztam ezzel, hogy mindenki ez testközeli példát hozzak. De a Microsoft bejelentkezés, Office 365, mindennapos igazából, abból volt olyan is, hogy teljes HTML fájt, tehát hogy nem egy külső oldalon volt, hanem egy HTML fájt megnyitottad, és ott volt de ott nem is szarakodtak egyébként a címsával, meg ilyenekkel, tehát úgy voltak vele, hogy ezt a HTML fájlt te megnyitod, és ott van benne a bejelentkezés, akkor te ezzel nem fogsz szöszmötölni. De ezt, hogy tényleg megvan rajzol benne, relatíve profin, CSS, JavaScript, megszólalásig hasonlít rá, ez így nem volt. És hogyha belegondolsz egyébként, ugyebár ezek a single sign-on-os bejelentkezések, ezek mindig kisebbek ezek az ablakok. Tehát, hogyha például a Google-nak is egy ilyen kis ablak ugrik föl, tehát ez simán benne van az, hogy nem egy full screen-be, hanem az ott a felugrik éppen tud, próbálsz valahol bejelentkezni, és megpróbálod a Google-os bejelentkezést. Pont egy pár részsel ezelőtt beszéltünk arról, hogy ez a single sign-on, ez az OAuth, ez működik. Tehát ez megvan csinálva, ez biztonságos. Kivéve, amikor valaki megrajzolja neked, és bekamúzza, hogy az ott valójában egy Google-os autentikáció, amikor valójában nem az. Na, úgyhogy hát vigyázzatok ezekkel a dolgokkal, akit érdekli, az nézze meg ezeket a HTML fájlokat, mert szerintem nagyon érdekes dolgokat lehet vele csinálni, akár penetrációs tesztek során egy újfajta technika lehet. A másik dolog, amin gondolkodtam egyébként, hogy ugye már a awareness kampányok a cégeknél szerintem érdemes ilyen szinteket létrehozni.
Az jutott eszembe a kétfaktorosról, amit mondtál, hogy nem tudtam, mennyire védhet, és ugye a kétfaktorosnál elvileg mondja neked, hogy most honnan próbálnak belépni. Na most, amikor én például belépek a céges VPN-re, akkor nekem az Okta Verify az csak annyit dob föl, hogy ön próbált meg belépni ismeretlen hely közelében. Tehát innentől kezdve ugye az bárhol lehet a világon. Tehát hogyha jön egy olyan értesítés, hogy te próbáltál belépni most, nem tudom, Denverből, akkor oké, rá tudsz nyomni, hogy nem, de hogyha ilyen, hogy ismeretlen helyről, és egyébként beírtad a jelszavadat, akkor az ott egy eléggé necces történet.
Igen, szerintem is. Úgyhogy nem, én tényleg még itt tépelődök, hogy nem tudom, hogy a nagymamáknak és a nagypapáknak mit ajánljak, azon kívül, hogy húzkodják az ablakokat, mint a hülyék. Ha jelszavas ablakot látsz, akkor próbáld meg átvinni a másik képernyőre, meg játsz. Tehát még nem találom túl életszerűnek. Tehát az működött, mondom, hogy olvasd el fönt, hogy mi van odaírva, és hogy csekkord le betűről betűre, hogy rendben van-e. Itt még nem látom a megoldást. És nagyon más megoldás nincsen, tehát ilyen szoftveres megoldás. Hát ez mondjuk, ezen lehetne vitatkozni, hogy mennyire védenek meg a böngészőbe épülő ilyen security-s pluginek például. Ezek tudnának talán segíteni és észlelni dolgokat, mert ugye ők olvassák a weblapot, amit te olvasol.
Hát, jó, de mit észlel rajta, hogy kivarakva egy Outlook logóra? Tehát...
Ne, hát tudod, ez a klasszikus, hogy felismer mondjuk snippeteket, és akkor elkezdik a snippeteket obfuszkálni, és akkor megpróbálják felismerni az obfusztált. Nem tudod, megindul az örökös... Macska-egér harc, pontosan. Tehát, de mondom, nem látom még 100%-osan a tutit. Na, viszont másképpen is lehet ám adatokat lopni. Szenga, te hoztál nekünk egy másik hírt, amivel lehet, ha jól láttam, szkemmelni.
Igen, ugye te is említetted, hogy adathalász üzenet esetén ugye meg lehet nézni a feladót, vagy a gyanús URL-t, amire vinni akar, meg egy rengeteg dolog van, amiről ugye már sokszor beszéltünk, ami alapján lehet azonosítani, hogy ez az üzenet azért ez nem valid, a küldője nem éppen valid, és a kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha saját magunktól kapunk üzenetet, ami kicsit ilyen skizofrén állapot, és néhányan vannak így mostanság, általában ez egy SMS-ről beszélünk, ami arról szól, hogy köszi, hogy befizetted a számládat, cserébe itt egy kis ajándék, amit megkaphatsz, hogyha a linkre kattintasz. Egy furcsa, hogy ugye saját magamtól kapok egy üzenetet, de hát ki tudja, este sokat itt
áll. Kiben bízze, ha nem magadban?
Hát így van, még ajándékom is van. Kiderültem úgy, hogy elsősorban az amerikai Verizon ügyfelek voltak az érintettek. Ez a Verizon, ez egy amerikai nagy multinacionális telekommunikációs szolgáltató, és az ottani ügyfeleket targetelták ezzel a kampánnyal, és ugye hogyan lehetséges ez, ugye erről is beszéltünk már szerintem néhányszor, hogy vannak olyan SIM-kártyák, amely tulajdonképpen bármilyen telefonszámot lehet spoofolni. Itt azt írták a cikkben, hogy ezt az alvilágban orosz SIM-nek, vagy fehér SIM-nek hívják, fogalmam sincs, hogy miért. Szegény oroszok már tényleg azért, ha valami rossz dologból, igen, ha valami, hát ilyen szempontból igen, hogyha bármi durva dolog elejön, akkor már megkapja rá senéből. Úgyhogy, szóval léteznek ilyen SIM-kártyák, és amúgy vicces, nem vicces módon a link maga az orosz állami tévé oldalára vezetett. És ez azért érdekes, hogy ugye egyfajta, ez is egyfajta információs művelet jelen esetben az amerikai lakosokkal szemben, ami ugye paralel működik az orosz-ukrán háborúval, mert gondolkoztam, hogy pontosan mire jó ez, de biztos vagyok benne, hogy páran, ha ma odájutnak, akkor azt mondják, hogy jó, mi van itt, nézzük meg egy híradó részletet, nem tudom. És szóval a propagandát hogyan tudod akarva akaratlanul is olyan emberekhez is eljuttatni, akik aztán tényleg az életbe nem jutnának el egy ilyen oldalra. Úgyhogy ez volt amúgy a link mögött. És hát, hogy miért a saját számodról jött, ilyet valószínűleg arról van szó, mert azt akarták, hogy mindenképp átmenjen az üzenet, és ha a saját számodról jön az üzenet, akkor nagyon valószínűleg csak a telefonod nem fogja flaggelni, vagy bármilyen szinten leszűrni, vagy valószínűleg nem lesz tiltó listán. Szóval itt ez volt a lényeg, hogy az ilyen gyanús, ugye már az okostelefonoknak sok esetben van olyan blokklistája, mint adott esetben egy tűzfalban is, hogy bizonyos számokat már be se enged, mert ilyen ismerten ilyen scam számok, és ezt akarták így ezzel a kis trükkel megkerülni, és hát azért érdekes lehetett, mikor sok-sok ember arra jövett, hogy saját magától kapott egy üzenetet.
Mi van, ha a jövőbeli éned üzen neked?
Na ez az, ez az. Nagy buli volt az este. Aki már befizette a jövő havi számládat is, azért megdicsi.
És tudja, hogy mire lesz majd szükséged. Hát ez nagyon betyár.
De egyébként valószínűleg most be fog kerülni ez is a szűrők közé, hogy saját számról nem engedünk be SMS-t, nem? Tehát ez nem egy valid use case szerintem, hogy magadnak küldesz SMS-t.
Hát igen.
Azon gondolkodok, hogy mennyire szoktuk látni, hogy fékelnek küldőszámokat. A kérdés az, hogy mennyire tudja vajon a telefon, illetve a hálózat. Ugye, mert a leveleknél azért vannak mindenféle rendszerek most már, amik tudják a fékelt levelet detektálni, hogy ez nem tuti ez a levél, ez nem onnan jön, ahonnan jönnie kéne, ugyebár a domén. De ugye a telefonszámoknál milyen rendszer van, mert ugyebár a telefonrendszer az a másik ilyen őskövület, amit még mindig hordozunk magunkkal. Kíváncsi lennék, hogy ott milyen védelem van ehhez beállítva, de én úgy tudom, hogy lehet, nem vagyok egy telefonszakértő, de én úgy tudom, hogy problémamentesen lehet telefonszámot fékelni, és hát úgy tűnik, hogy ezek szerint hát a sajátodat is be tudják fékelni. Úgyhogy egyébként nem egy rossz ötlet. És azon gondolkodtam a másik dolog, hogy nekem nincs is ilyen tiltólistám, engem olyan keveset hívnak meg, szerencsére ilyen scam hívásokat se kapok, se SMS-eket, úgyhogy én nekem nincs is erre nagyon szükségem, de érdekességképpen van nálunk egy security managementben egy kollega, egy security manager kollega, aki annyi scam levelet kap, ami, hogy az van jelentett, de nem scam levelet, bocsánat, scam SMS-t, ugyebár mi volt az, ami Magyarországon is pusztított? Flubot, SMS kap, és küldi nekünk tovább, és mindig azon gondolkodok, hogy más miért nem kap? Tehát, hogy miért pont? Lehet, hogy ő annyira fontos, hogy de egyébként egy nagy béna gyerek, úgyhogy simán nem tudom képzelni, hogy valamire fölregisztrált valamikor, és megnyerte ezt a dolgot, de feltűnően sok ilyen flubotos SMS-t kap. Na mindegy, vegyétek fel magatokat szerintem azért. Ezt így mondhatjuk, nem Szenga?
Igen, igen, bannoljátok saját magatokat.
Még mikor fogod magad hívni, érted? Csak gondolj bele, jó, persze van az, amikor esetleg a jövőből visszatelefonálsz, azt lehet, hogy akarnád tudni, hogyha a jövőbeni éned szeretne téged mondjuk figyelmeztetni valamire, de ezt bevállalhatod. De milyen gyakran történik ez meg mostanában?
Ha igen, én nem még tud figyelmeztetni, akkor még él, tehát odáig el lehet
ez jutni. Meg a másik, akkor meg úgyis elélsz odáig.
Ez az, igen.
A hibákat meg el kell követni.
Igen, hát ezt is ment arra a tiltó listára, tudod, amire az exet telefonszámát is rakod, mielőtt elmész este piálni.
Beírod magadat az izébe a telefonodba, ez a nevet fel. És akkor te leszel a nevet fel. 86. Na jó van. Gyerekek, evezzünk tovább, és egy nagy téma jön, amit én nagyon szeretnék veletek megbeszélni. Elsősorban, illetve nem elsősorban, tehát egyik részről, Szabi, veled, mert nem tudom, hogy mi a véleményed, tehát te, mint új sztár vendég, még nem vagyok teljesen képbe vele, hogy a világnak a melyik oldalán állsz. A másik oldalt azt ismerem, viszont azt azért kell kiaknázni, mert ugyebár, most nem titkolom, egyébként Elon Muskról és a Twitterről szeretnék beszélni, és azért meg kell említenünk, hogy ugyebár Senga a magyarországi Elon Musk rajongói klubnak az elnöke, illetve a méltán sikeres, hogyan legyünk olyanok, olyan sikeresek, okosak és szépek, mint Elon Musk könyv szerzője.
Társszerzője vagy a Antennával.
Társszerző Antennával, igen, ami többszörös New York Times bestseller díjat is kapott. Úgyhogy, na igen, tehát akkor mi a hír, ami most már egy pár hetes, igazán múlt héten akartam róla beszélni, de aztán lemaradtunk róla. Hát Elon Musk megvette a Twittert, gyerekek, és ha Isten is úgy akarja, akkor még jövő héten is meg lesz véve. Mi a véleményetek? Mert ugye már volt az internetek egy része, aki teljesen kiakadt. Én meg voltam lepődve. Én nem követtem ezt, de én úgy vettem észre, hogy az amerikai baloldal nagyon utálja Elon Muskot, pedig hát ő egy ilyen nagyon, hogy hívják, hogy tehát ilyen felvilágosult, mit tudom én, környezetvédő, nem tudom milyen arc, de hát úgy tűnik, hogy kimondottan utálták. Tehát, hogy voltak, aki azt mondta, hogy ez egy leiratkozó, ugye, bár milyenkor mindig az van, amikor, mint amikor elnökváltás is van, tudod, hogy elhagyod az országot, meg mit tudom én mi. Senga, te mit gondoltál, amikor ezt hallottad?
Nem tudom, hogy mit kellett volna éreznem amúgy. Így szerintem szóval nem érdekelt, inkább a körülötte lévő hisztin mosolyogtam jókat, főleg a magyarországi részén.
Magyarországon mi volt? Magyarországon nem is népszerű a Twitter?
Magyarországon főleg hát a politikai szektorban örültek neki nagyon, mert hogy most már mindent ki lehet írni Twitterre, állítólag eddig nem lehetett.
Eddig nem lehet?
Úgyhogy most már lehet, úgyhogy véget ért a diktatúra, és megérkezett Elon Musk, és mindent lehet csinálni Twitteren. Nem tudom, megmondom őszintén, ezek ilyen, szóval ezt inkább gondolom egy jól átgondolt üzleti döntésnek, amit szerintem egy ilyen kommunikációs, tehát tök jó behint ilyen mindenféle becsomagol, hogy igen, ez fog történni, az fog történni, amikor valójában ez egy sima akvizíció, ami arról szól, mert nyilván azt betítik előre, hogy a Twitter meg ez az egész social media platform egyre fontosabb lesz a jövőben, ezért ez egy jó befektetés. A többi az csak bullshit. Őszintén szóval szerintem semmi nem fog változni a Twitterrel kapcsolatban. A legnagyobb kérdés az volt, hogy a Trumpot vajon visszaengedik-e, de hát tudom, van a Trump most már a saját Truth Social oldalán dolgozik, úgyhogy szerintem nem is akar ide.
Trump nyilatkozott, hogy nem akar visszajönni, nem érdekli.
Na.
Szabi, te hogy állsz üzével? Nem azt mondtam, hogy Trumppal, Elon Muskkal, Pizsma Elonnal.
Csípem a fickót egyébként, tehát szerintem nagy koponya. Nincs vele bajom, maga a Twitteres tranzakció az engem, és mondjam, olyan szinten hidegen hagy, ahogy mondta Senga is, hogy amint én használom a Twittert, valószínűleg nem fog érinteni engem. Egyébként meg ugye van egy ilyen terv, hogy ott aztán mindenkinek majd ilyen azonosított usernek kéne lennie, vagy volt egy ilyen hír, nem tudom, az még áll-e.
Volt már ilyen? Ne, ezt még én nem láttam.
Igen, hogy a botokat ki akarja szűrni.
Hát a botokat ki.
És amikor én a Twittert elkezdtem használni, akkor volt egy időszak, amikor feliratkoztam ugye a security-s arcokra, és ezzel szemben mindenféle örömlányoktól jöttek az értesítések, hogy gyere az OnlyFans-emre, és nem tudom. Tehát itt hülyét kapok, érted, amikor az vagy a security miatt regisztrálsz a Twitterre, és olyan content jön a telefonodon, érted, hogy a nem tudom, gyerek kezébe kerülne, akkor utána le kéne, hogy lőjed, mert ilyet nem láthat.
Le kell illazni szegény gyerek.
Szóval ilyen szempontból, hogyha ez kicsit szabályozottabb lesz, az szerintem tisztíthatja a dolgot, de különösebben nem mozgat meg ez a dolog. Én is azt gondolom egyébként, hogy vannak tervei Elonnak, és valószínűleg majd, nem tudom, 5 év múlva látjuk is azt, hogy merre mozdult el, de nem érzem ezt olyan földrengésszerű dolognak most. Nyilván kellett neki most ez a néhány millió dolláros kiadás, vagy milliárd, nem is tudom, nagyon sok pénz kiadás, mint egy falat kenyér, úgy kellett most neki. De figyelj, ez ő pénze, tudod, meg a részvényesek ki, mi baj lehet?
Hát igen, én megmondom őszintén, én nem igazán tudtam hova tenni ezt a dolgot. Azt érzéke, abban egyébként szerintem Elon Musk jól felismerte, hogy Amerikában például a Twitter nagyon-nagyon erős. Tehát sokkal erősebb, mint a Facebook. Mint Magyarországon egyértelműen, hogyha az embereket szeretnél elérni, akkor a Facebookot kéne megvenni, de Elon Musk nem Magyarországon szeretne embereket elérni, hanem Amerikában, és ott vette meg a Twittert. nyilván használják itt is, mondjuk én meglepődtem, hogy Szenga mondtad, hogy, hogy voltak, akik egy bizonyos oldalon ott kimondottan, hogy nem lehetett eddig Magyarország, ezt így annyira nem éreztem, hogy Magyarország egyáltalán bármilyen cenzúra működne a Twitteren.
Nem is működött, ez
azért
csak
mondom,
politikai bullshit volt.
Akkor jó, akkor megértem, mert azt tudom, hogy tényleg tehát a Facebookon mindenféle dolog volt ott a melyik párt, nem is, aztán majdnem azt mondta, hogy valamelyik pártnak törölték a Facebook, nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy egyébként Elon Musk is erre hivatkozott, hogy ez hogy fogalmazott, csak hogy ne mondjak izéket, hogy mindent lehessen, tehát hogy szólásszabadság legyen a Twitteren, és mindent mondhassál, amit az országodban gyakorlatilag megengednek. Tehát hogy nem azt mondta, hogy bárki bárhol bármit mondhat, hanem ugyebár minden ország a saját törvényeit felel, tehát ő nem akar világbékét, ha azt nézzük, mert ha azt mondaná, hogy mindenhol bárki bármit mondhat, akkor az nyilván az egyes országoknak a saját szabályozása ellen menne. De hogyha te országodban mondhatod azt, hogy mondjuk ez az ország, ahol élek, ez rossz, akkor mondhasd ezt a Twitteren. De hogyha az országodban nem mondhatod ezt, akkor azt nyilván a Twitteren se fogod tudni mondani.
De ez akkor mit jelent a gyakorlatban, hogy lesznek nemzeti cenzorok, akiknek lesz admin joguk, és törölhetik a bejegyzésedet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ez úgy működik, hogy Elon Musk ír egy tweetet, ami körülbelül ugyebár tudjuk, hogy milyen hosszú, ami egy tőmondat gyakorlatilag, majd utána a sajtóban, a Washington Postban, meg a New York Times-on, meg itt ott lesz belőle egy cikk. De az egésznek az alapja gyakorlatilag, most a héten az volt, mi volt a héten, hogy, ja igen, hogy cégeknek kell fizetniük a Twitterért. Tehát kiírta Musk, Pézsmálon, hogy hogy gondolkodik rajta, ugyebár az embereknek továbbra is ingyenes lesz a Twitter, de mi lenne, hogyha országoknak és cégeknek mondjuk nem lenne ingyenes. Tehát így körülbelül ezt megjelent mindenhol a hír, hogy a Twitter fizetős lesz. Tehát így tényleg így ezzel a szalag címe, hogy a Twitter fizetés, ez volt az alapja, ez az egy rohadt tweet. Úgyhogy szegény embert egyébként azért sajnálom ilyen tekintetben, hogy büfög valamit a Twitterre, akkor abból már lesz valami. Igazából szerintem ez nem az ő hibája, ez valamilyen szinten a világnak a hibája, hogy ezt így kezeljük. Szerintem mindenkinek ezt úgy kéne kezelnie, ahogy ez valóban van, hogy volt egy tweet, gondolkodik ezzel, miért ne írhatná ki? Tehát nyilván lesz kihatása, de ez nem jelent semmit. Azt azért nem szabad elfelejteni egyébként egy másik sín, illetve egy másik gondolat, hogy ugyebár a security-s világ nagyon erős, ami vagy amerikai központú, ezért a Twitteren nagyon erős a security, ugyebár a threat intel, az információ átadás a security-ben nagyon erősen a Twitterre összpontosul. Azt hinne az ember, hogy például lehetne ez a Redditen is, de nem igazán látom. Van, hogy fölmegyek a Redditre is körülnézni, hogyha valamilyen sérülékenységről, vagy valamit szeretnék tudni, de az esetek többségében a Twitteren gyorsabban megtalálom azokat az információkat, amikre éppen szükségem van egy dologgal kapcsolatban. Szerintem a security-s világnak nem kell félnie a Twitter tulajdonos váltásától. Én nem hiszem, hogy bármilyen változás is lenne a security-s community-re nézve. Esetleg új feature-öket kapunk, mert az egyik dolog, ami egy hasonló ilyen tweet egyébként körülbelül, amit így Elon Musk szintén kidobott, ez olyan, hogy jó lenne, hogyha a DM-ek, aki nem tudna, ez a direct message, ugye ezek a privát üzenetek a Twitteren, ezek end-to-end encrypted állva lennének. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy a szerveren az üzemeltető nem tudja megnézni, hogy te és egy másik ember mit üzentetek egymásnak. Ez azért érdekes, mert már a Facebook is próbál ebbe az irányba menni, hogy a mezei messenger a Facebookban legyen end-to-end encrypted. Az, hogy ez mikor fog megtörténni, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy már vannak országok, ahol ez így van, de az üzenőknek a többsége ebbe az irányba megy, hogy tényleg mindenki end-to-end encrypted legyen. És hogy az, hogy a Twitter még nem az, ezt így Elon Musk például ezt így nem találta jónak, illetve egy olyat is bedobott, ami szintén szimpatikus volt, hogy mi lenne, hogyha open source lenne az egész Twitternek a rendszer az átlátszóság kedvéért, ami alapvetően nem egy hülyeség szerintem, illetve szimpatikus nyilván a szabadságpárti embereknek, ugyebár az open source az mindig ebbe az irányba ment. Úgyhogy szerintem nem lesz ez olyan feltétlenül borzasztó. Én nem értettem, hogy miért volt mindenki teljesen beparázva, hogy ez most miért ennyire borzasztó, főleg a politikai meggyőződéseknek köszönhetően. Meglepő volt számomra. Én azt hittem, hogy azt mindenki kb. Ovációval fogja fogadni, mert nagyon sokan nem voltak elégedettek.
Én azt gondolom, hogy alapvetően az emberek úgy egy kicsit félnek a változástól, meg rögtön szeretnék belelátni mindenféle háttérhatalmat és egyebeket a dologba, és ez biztos, hogy egy olyan tényező, amiatt esetleg sokan zuglódni kezdenek, akár alaptalanul is, de hogy meglátjuk, hogy milyen háttérhatalom került most oda.
Hát egyelőre most már szerintem 3 hete bejelentették ezt, és meg nem történt nagyon semmi. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mikor lesznek az első olyan funkció frissítések. Mondjuk ez is egy olyan dolog, hogy oké, hogy implementálják az end-to-end encryption, tehát, de a kérdés ez, mire lenne még szüksége a Twitternek? Tehát, hogy így ülsz, és így azt mondod, hogy fú, ez a feature, ez nekem kéne ahhoz, hogy jobban át tudjam gondolni a Twitteremet. Mondjuk egy jó keresés, mert a múltkor kerestem valamit, azt rohadtul nem találtam. Tehát a keresésben biztos vagyok benne, hogy valamit még lehetne javítani, de úgy egyébként, hogy mi hiányzik az életemről a Twitterről, azt nem tudom.
Épp ezt akartam kérdezni az előbb, amikor mondtad, hogy a Twitteren előbb megtalálsz dolgokat, hogy nagy Twitter search ninja lehet akkor.
Igen, nem feltétlenül egyszerű, nem lehet csak úgy általánosságban keresni, nem a legjobb, ezt én is észrevettem, de hogyha mondjuk valami aktív dolog van, tehát mondjuk ma történt valami általában, tehát én így értettem a keresést, tehát hogyha meg akarok tudni egy új sérülékenységről valamit, akkor az általában ott lesz a Twitter feedembe, tehát le kell gördítenem 2 és valószínűleg megtalálom a hashtaget, a hashtagre rákattintok, és már rajta vagyok a témán. Tehát így gondoltam, és általában oda rakják a legújabb információt. Tehát hogyha konkrétan, de hogyha már egy 5 nappal ezelőtti hírt keresel, az a bye-bye szársa, tehát az esélytelen vagy kb. De ez tényleg, próbáltam valamit előkotorni, már egy 3 nappal ezelőtt is nehéz volt, mert csak úgy tudsz keresni, hogy konkrétan egy embert kiválasztasz, és akkor az ő feedjében van egy ilyen általános keresés is, de az nekem sose jött, igazából összejött bármit megtalálni, pedig tudtam, hogy létezik, tehát, mert 2 nappal ezelőtt olvastam. Na mindegy, kíváncsiak leszek, hogy mi lesz ezzel a dologgal.
Bármit is akarnak változtatni, ez nem 2 nap alatt megy. Meg azt sem tudom, hogy például ez a felvásárlás megtörtént-e. Ez itt volt egy bejelentés, de ez, mire ezek a pénzek átmozognak, meg mit tudom én, szóval ez nem hétfőről kedre megy, meg a szervezeti kultúraváltás, meg az ilyen irányelvek váltása, hát az nem fog lemenni egy hét alatt, szóval...
Vagy csak eljátszák az egészet.
Igen, valójában a háttérhatalom maradt továbbra is az egészben.
Így van.
Na de evezzünk tovább egy másik céges témában, ugyanis ha jól tudom, sok cégnél használják a Microsoftot, és Szenga, te tudsz erről beszélni nekünk.
Igen, van egy friss felmérés, kérdőíves felmérés. 2600 kormányzati dolgozót kérdeztek meg, és az egyik megállapítás ennek a felmérése az volt, hogy a kormányzati dolgozók bizonyos százaléka szerint biztonsági kockázatot jelent az, hogy az amerikai kormányzatom, és az Amerikáról beszélünk, az amerikai kormányzatban túlnyomó rész Microsoft környezetben és Microsoft túlokat használnak a kormányzati dolgozók. Igen ám, de ki fizette ezt a felmérést, ezt a kutatást? Ezt a Google Cloud fizette. Úgyhogy érdekes volt olvasni. És az a lényeg, hogy 60%-a a megkérdezetteknek mondja azt, hogy szerintük sérülékenyé teszi őket, hogy Microsoft termékeket használnak. A Google ezt úgy magyarázta, hogy ez azért van, mert hogy az amerikai kormányzat legacy rendszereket használ, sőt, legacy mindsettel gondolkoznak az ottani emberek. Most az, hogy legacy rendszereket használnak, ebben lehet igazság, de ez önmagában szerintem ez lehet kezelni. A legacy mindset ugyanakkor nagyon érdekes, mert most a Twitteren is előkerült, hogy az emberek nem nagyon szeretik a változást, és hogy pont volt egy ilyen kérdés, és ott majdnem megkérdezettek fele gondolta azt, hogy valójában azért nem használnak más termékeket, mert hogy a menedzsment nem akar váltani, nem akar új eszközökkel megtanulni, és igazából már a nagypapájuk is a Microsoft környezetbe dolgozott az adott hivatalban, és ezért nem támogatnak semmilyen más szereplőnek a bejövetelét. Ami viszont igazán aggasztó és igazi security kockázat, hogy 35%-uk vallotta be, hogy használ privát eszközt a munkához. Ugye ezeket a nem menedzselt eszközöket hívjuk ugye Shadow IT-nak, ez az árnyék IT kifejezést alkalmazok erre, mert hogy ezek nincsenek központilag kezelve, nincsenek a központi védő ernyő alá bevonva, és itt tovább, szóval nincs rálátásunk, ezért hát finoman szólva nagy kockázatot jelentenek elsősorban ugye az információ ellenőrizetlen kiáramlása miatt, hogy így fogalmazzak, másrészt meg, hogy ugye ezek bejutási pontok is lehetnek az adott környezetben. A Microsoftom úgy nagyjából annyit reagált erre, hogy hát az a helyzet, hogy a Google Workspace-nek alacsonyabb a biztonsági tanúsítványa, mint a Microsoftnak. Úgyhogy burn. És hát tényleg azért, na mindegy, érdekesek ezek a felmérések, mert számomra nem derült ki, hogy azon néhány dolgon túl, amit elmondtunk, miért ekkora kockázat a Microsoft termékek használata. Nyilván itt arról van szó, hogy a Google is nagyon szívesen írna alá kontraktokat az amerikai állammal pár milliárd dollár értékben, és úgy gondolták, hogy kell valami fact, amit le tudnak rakni a döntéshozók asztalára. Hát azt gondolom, hogy azért ez így még kevés lesz.
Ezek a szponzorált kutatások a másik kedvencem a belső vizsgálatok mellett. Tehát a belső vizsgálat a másik nagy kedvencem, amikor megállapítjuk, nagyon durván szemügyre veszük magunkat, és megállapítjuk, hogy nem történt semmilyen jogsértés.
Igen.
Ja, egyébként ilyen szempontból ez valóban egy jó kérdés, hogy a Microsoft rendszerek mennyire legeszik. Nem tudom, sok helyen úgy érzem, hogy nem feltétlenül van alternatíva. Tehát mit tudsz mondani, hogy tényleg egy olyan kapacitású dolog, mint egy olyan összerakott környezet, mint az Exchange, a SharePoint, az Outlook, az Office, tehát ez az egész össze van, tehát amivel szeretnek dobálózni az Apple-ösök, hogy tudod, mi szokott lenni a nem infrastruktúra, hanem
ökoszisztéma.
Igen, az ökoszisztéma, tehát hogy az ökoszisztéma, a Microsoft az ökoszisztéma, belépsz az ökoszisztémába, nem tudsz kilépni az ökoszisztémából. Ez a probléma. Tehát én ezt így érzem, meg látom, tehát nagyon királyok az open source-ok, biztos vagy benne, hogy a Google-nak is nagyon király dolgai vannak. Képzeljétek el, egy relatíve nagy amerikai céggel dolgozunk, és Google alapon vannak. Tehát Google naptárat használ, security-s cég egyébként, ezt így hozzámondani, nem is értettem, tehát amikor mit tudom én, dokumentumokat sérülünk, akkor ilyen Google spreadsheet-eket küldenek, meg hát ilyen fura dolgok, egyébként nem mindenhol teljesen kompatibilis a Microsoft környezettel, tehát van úgy, hogy megkapok egy telefonkonferencia meghívást mondjuk 80-szor, amikor mondjuk szériát szeretne kiküldeni. Tehát vannak még ilyen gyerekbetegségei a dolognak, de nagyon érdekes volt látni, hogy például Google Drive-on akarnak megosztani veled fájlokat, és így közled velük, hogy ja, hát a Google Drive az nálunk blokkolva van, sorry, mert hogy a munkások azoknak nem kéne, hogy használják a Google Drive-ot, mindenféle hülyeséget feltölteni, hogy a partnerünk az Google-t használ minden na hát akkor majd kitalálunk valamit.
Hát erre van a Security ilyen. Exception intézmény, nem?
Igen,
feladod pontosan. Feladod a tiketet, és már...
De ilyenkor úgy érzed magad, tehát, hogy amikor tudod, megkérdeznek, hogy tehát Józsinak azt mondod, nem, a Google az rossz. Oké, mi meg veszünk egy szolgáltató, összeállunk egy szolgáltatóval, akinek teljes Google infrastruktúra van, az, amit ő csinál ott a Google-nél, az jó, de mi nem csinálunk ilyeneket, mert mi nekünk ez nincs benne a security modellünkben, de az, hogy együtt dolgozunk valakivel, akinek minden azon van, és egyébként hát egy elég hát hogy is fogalmazzak, kritikus részét adja az infrastruktúránknak ez a szolgáltató, az úgy teljesen benne van a témában. Na mindegy, ezek ilyen izék, de nyilván az az ő dolguk, ez meg a mi dolgunk, hogy mi nem szeretjük a Google-t, de ők például úgy voltak vele, hogy ezen fogják felépíteni a cégüket. Mondjuk azért megint egy másik kérdés lenne, hogy mennyire elégedettek vele. Azt nem tudom.
Ezt akartak mérdezni, ezt tudod?
Nem tudom. De azt tényleg, hogy például nem izét használunk, Google Hangouts-ot, vagy hogy hívják, hanem Zoom-on szoktunk telkózni velük. Uh-huh. Lehet, hogy ez is jelent valamit. Tudom. Na mindegy. Úgyhogy a lényeg az, hogy szerintem azért nehéz a Microsofttal ilyen tekintetben, ilyen nagy céges környezetben, ilyen nagy céges infrastruktúra ökoszisztémában lépést tartani. Ez jó, ez működik nekik. Tehát ahány ilyen nyomorult SharePoint oldalt láttam, mindenféle legördülő menükkel, egyébként egy rakás problémát is lehet osztani. Én még nem láttam SharePoint rendszert jó jogosultságrendszerrel működni, ahol a HR tényleg csak a HR-es dokumentumokat láthatja, az üzemeltetés meg csak az üzemeltetéses dokumentumokat láthatja, ugyebár ez a
SharePoint.
Hát teljesen igazad van, ez egy szabad környezet, mindenki mindenre rálát, bárki bármit editálhat, Ninjával egy időben ezen szórakoztunk, hogy a céges SharePointon ilyen dolgokat kerestünk, amit át lehet írni. És például, amikor át lehet írni mondjuk egy telefonszámot, amire jelentkezni kell mondjuk valami fontos dologra, mondjuk ilyen hardware átadás, vagy nem tudom mi, és mondjuk átírnám a cégvezetőnek a telefonszámára, az mennyire mókás lenne például. És utána mondjuk tudnám törölni a logot is belőle, hogy én írtam alá.
Egyébként ugyanis fel lehet tenni a kérdést a Microsofttal kapcsolatban is, hogy oké, sokan használják, és ökoszisztéma, de hogy vajon mennyire elégedettek vele ezt a rendszert használó munkavállalók?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy elégedettek vele, mert nem ismernek mást. Lehet, hogy lenne valami jobb. Na mindegy, aki tud valaki valami más ökoszisztémát, az meséljen nekünk róla, hogy mennyire elégedettek mondjuk a Google ökoszisztéma, vagy ha abban élnek, nyilván céges környezetben, nem home office környezetben, mármint, hogy nem saját kis céges, hanem nagyobb környezetben.
Láttunk rá példát egyébként. Én meg az őszintén szeretem, bár ezzel majd én is bekerülök most már lassan a CIA kontraktorok közé.
Jó, mesélj majd róla.
Jó.
Na, evezzünk tovább. Egyébként pont, Szabi, ha jól látom, neked van egy érdekes sérülékenységed.
Ez szenzációs, nem érdekes, mint tudjuk.
Bocsánat, szenzációs, lenyűgöző, és ez vérfagyasztó.
És ez igazából rögtön több sérülékenység is. Ez a TL Storm egybevonva.
Ez amit a CCCC
kínál. Sőt, ebből már két verzió is van. Kezdjük az elejétől. Az Arbis találta ezt a TL Storm-nak elnevezett sérülékenységet még márciusban, és akkor az APC által gyártott ilyen szünetmentes tápegységek, meg smart UPS-ekben találták ezt a problémát, ezek az eszközök voltak érintve. Olyan dolgokra ad lehetőséget ez a sérülékenység, mint például man in the middle támadás az internet irányából, tehát nem kell belső hálón lenni, hanem kívülről lehet tudod ezt intézni, vagy a TLS implementációban volt némi memory corruption bug, amivel RC-et lehetett elérni, akkor például nem aláírt firmware-t lehetett telepíteni, és hát ezzel nyilván a UPS-nek a működését, a szünetmenetes tápnak a működését tudod befolyásolni, és hát el lehetett vinni olyan állapotba, hogy túlmelegedjen, és némi füst kíséretében így meg sem is jöjjön az eszköz. Na most a hibának a kiváltó oka az egy kis library volt, mégpedig a Nano SSL, illetve nem is a Nano SSL volt a hibás, hanem az a kód, ami a Nano SSL-t használta volna. Ugyanis ennek a libnek a manuálja, ugye RTFM, az elég pontosan leírja, hogy bármilyen TLS hiba lép fel a kapcsolatban, akkor azt a connection-t, azt a kapcsolatot le kell zárni, és majd fölépíted újra. Na most ezekben az eszközökben ez nem pont így működött, tehát voltak olyan hibák, amik fölött szemet hunyt az implementáció, viszont nyilván a Nano SSL-vel nincs erre fölkészítve, hogy ilyen mindenféle fura state-ekbe kerülve normálisan tudjon üzemelni, tehát igazából a manuállal ellentétesen használták, így implementálták, és ebből az jött ki, hogy hát ilyen elég furcsa működések lettek belőle. Tehát innen indultunk, ez a TL Storm március magasságából.
Az első rész.
Így van. És mint minden jónak ennek is kell csinálni egy folytatást.
Most egy Terminátor 2.
Igen. Úgyhogy kijött a TL Storm 2, ami hát szintén az Armis nevéhez fűződik, hogy jöttek rá, hogy mi történik, úgyhogy hát megnézték, hogy mi használja még ezt a libet, a Nano SSL-t, és vajon aki még használja, az jól használja-e, jól implementálták-e ezt a dolgot. És hát rájöttek arra, hogy a TL Storm 2.0 létezik, és Aruba, illetve Avaya hálózati eszközökön lehet csodálatos RC-et elérni, tehát remote code execution-t. Szintén ugyanaz a hiba, a Nano SSL-t rosszul használták. Erre rögtön 5 CV-et is dobott az Armis, nem fogom felsorolni. A 5 CV-nek a pontszámai az a 9 és 9,8 között variálódnak, de azt hiszem van 3,9.8-as, egy 9,1-es, meg egy 9,0-as, tehát valahogy így oszlik el a...
Ez a 9 fölé már jó, tehát hogyha már 9 fölött van, akkor az már tényleg baj
így
jelent.
Van, így van.
Ráértek pecselni.
És például az
kis kritik.
Az Avaya esetében Ez egy ilyen zéroklikkes támadás tud lenni, tehát elég egy autentikálatlan hálózati csomaghalmazt küldeni, és ki tudod használni vele ezt a sérülékenységet. És ha már ott egy hálózati eszközön, akkor nyilván át tudod lépni a hálózati szegmentációnak a határait, tudsz a hálózaton hallgatózni, és hát az a legkisebb probléma, hogy mondjuk a captive portáról, meg ki tudsz jönni úgy, hogy igazából nem kell a captive-ben részt venned, ugye. Úgyhogy patchelni kell minden ilyen eszközt, és nekem az a nagyon durva ebbe, még főleg ugye itt a UPS-es részébe, hogy van egy céges hálózatod, ahol használsz ilyen eszközöket. Vannak tűzfalaid, és hogy mégis, miután ezek az eszközök ugye már ilyen cloud-dal kommunikáló cuccok, mégis kívülről, internet irányából be tudsz jutni gyakorlatilag ezekbe az eszközökbe, és onnan meg ugye már laterális movement-el tudsz menni jobbra-balra, és ez egészen hát félelmetes és vérfagyasztó szerintem.
Hát ez valóban elég komoly ilyen szempontból, főleg az, hogy tehát a CVS-em, aki egyébként érdekes ezeknek a számoknak az alakulása, mert azt vettem észre, hogy van úgy, hogy már mit tudom én, kimatekozod a számot, és mondjuk lesz egy ilyen 7-es vagy 8-as, de már úgy érzed, hogy ez nagyon-nagyon gáz, tehát ez így lángol a világ. De a számok szerint, hát ez csak egy 8-as, ez nem olyan para ez a dolog, ez nyugodtan el lehet engedni, és akkor vannak olyan dolgok, ahol tényleg ilyen 9 fölé megy, akkor úgy vagy vele, hogy basszus kulcs, ez már nagyon-nagyon para, és ugye a kutyát nem érdekel, tehát nincs benne a hírekben, nincs semmi. De egyébként ez a avaja az zéroklik, az kimondottan kellemetlen, azért relatíve sok helyen használnak avaja termékeket ilyen tekintetben, igen. Tehát szerintem azért sok lesz a telefon, amin fognak bitcoint már bányászni.
Nem egy ilyen no-name szolgáltató.
Nem egy ilyen no-name szolgáltatás, tehát nem egy ilyen kis kis.
Ez egy ökoszisztéma.
A ökoszisztéma.
Avaja ökoszisztéma.
Illetve 2.0-nál meg, hogy effektív, nem tudom, switchre érkezel be, érted, és ott vagy rajta a hálózati eszközön. Tehát nem az, hogy megfertőztél egy gépet, és akkor majd onnan ügyeskedsz, hanem ott vagy hálózaton,
vagy rajta.
Az eszközön magán.
Igen, ez direktbe rögtön rá a dologra. Kellemetlen. Szóval pecseljünk.
De ezt legalább lehet pecselni.
Igen, ezt lehet pecselni, de egyébként avaj eszközök, na mindegy, ez nem akarok ebből belemenni, tehát ez biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű, de biztos, hogy van rá valamilyen megold. Szerencsére nem vagyok ilyen avaja admin, és nem volt ezzel dolgom még, szerencsére, még egyszer elmondom, de remélem, ez így is marad. Illetve azt is remélem, hogy ezt bepecselik, ez a tuti legyen. Na de, ha azt nézzük, ez valahol egy zero day volt, és Szenga, te tudsz beszélni nekünk más zero day-ekről is.
Zseni, a Szabi megítletett.
Ugye? Úgy voltam vele, hogy hagyni fogom ezeket az átkötéseket, aztán úgy voltam vele, hogy akkora erőm van az átkötésekben, hogy egyszerűen muszáj kihasználni.
Jó, ez nagyon jó. Szóval Szabi beszélt már róla egy régebbi adásban, hogy a Google, pontosabban a Google, néhányan így ismeritek, kihozott egy jelentést, hogy ugye tavaly mennyi zero day találtak, pontosabban in the wild zero day-t. A Béla már használt ezt a vadonban kifejezést, és ez azért érdemes ezért kiemelni, mert itt ugye azokról van szó, amiket támadás közben fedeznek fel, mint sérülékenységet, szóval nem egy kutató vagy a vendor talál rá, vagy valami bug bounty is, vagy ilyesmi, hanem konkrétan valakit megtámadnak, és ott derül, hogy hopp, itt van egy sérülékenység, amiről nem tudtuk. Szóval ez kifejezetten az ilyen in-the-wide sérülékenységről hoztak ki egy jelentést, és ugye abban benne volt, hogy 58 ilyet találtak 2021-ben, és 2020-ban pedig még csak 25 volt. Amúgy van egy nagyon jó ilyen nyilvános Google spreadsheet, ha már beszéltünk róla, ahol ezeket gyűjtik 2014 óta. És ehhez én annyit tennék hozzá, hogy a Mandiantnak is van egy riportja, a Threat Intelligence riportjukban, ők már 80 ilyen zero day-ről számolnak be a tavalyi évet illetően, és ők hozzáteszik, hogy jellemzően, nem túl meglepő módon, az állami aktorok állnak kiemelkedő helyen, akik birtokában vannak ezeknek a sérülékenységek, vagy aktívan kutatják, és azon belül is Kína. És az is egy fontos megállapítás, hogy az zero day-t kihasználó használó aktorok egyharmada pénzügyi motivációval dolgozik, szintén a nagy meglepetés, zsaroló vírus csoportok nagyon szívesen vásárolnak ilyen sérülékenységeket, hogy be tudjanak jutni nagy cégek hálózatába, rendszereibe, és ott szépen droppolni tudják ugye a zsaroló vírust, illetve még ilyen trendelemzés szempontjából Microsoft, Apple és Google termékek voltak leginkább a célkeresztben. Ugye ma is beszéltünk már róla, nem véletlen, hogy ezek igencsak elterjedt termékek és szolgáltatók, nem csak a privát szektorban, hanem a kormányzati szektorban egyaránt. És ami már a Google-nél is kijött, és a Szabi is beszélt róla, szerintem az érdemes megismételni, hogy ugye itt az volt a konklúzió, hogy valójában nem több ilyen sérülékenység lett az elmúlt évben, hanem egyszerűen jobbak a detektálási képességek, és ezért van az, hogy több ilyet látunk, mert nyilvánvalóan ennél több kell, hogy legyen, hogyha figyeljük ezt a területet, és hát valószínűleg egy meredeken ívelő trendet fogunk látni majd sok-sok évvel később, hogy ezek a számok csak is kizárólag növekedni fognak.
Hát egyre nagyobb a biznisz is benne. Tehát azért egyre többet keresik, és egyre többet használják. Látszik, hogy működik a téma.
Kíváncsi nekem, hogy mennyibe kerül egy ilyen, nem tudom, Microsoft termékhez
kapcsolni. Mondjuk egy Exchange Remote Code Execution.
Igen. Hány millió dollár lehet egy ilyen?
Tudod mit? Megmondom, hogy megkeressük az egyik izét, kiadjuk magunkat egy országnak, mondjuk milyen ország, amiről nem tud senki semmit, mondjuk kiadjuk magunkat Észak-Koreának, hogy szeretnénk exploitot vásárolni, hát ugye a békét megőrizzük, meg
tehát
hogy...
tüzes szákány.
Igen, tehát ugye csak tehát teljesen ilyen békés célokra szeretnénk exploitot vásárolni, hogy mennyit adnának nekünk ki kedvezményesen ugye a Észak-Koreának, vagy mondjuk nem, Liechtenstein, van még Liechtenstein? Az olyan, mint a Pluto, az is izé, az hol bolygó, hol nem bolygó.
Hol kutya.
Ez az ország az még egyáltalán.
Igen.
Milyen security-jük van ezeknek egyébként is. Tehát akkor kiadnánk magunkat az Liechtenstein security csapatnak, hogy szeretnénk vásárolni egy izét, vagy kormánynak, hogy kitaláltuk, hogy még ez a demokrácia, ez nálunk mégsem működik egészen úgy, ahogy ezt elképzeltük, hogy mi lenne, hogy egy teljesen másik államberendezkedés lenne, úgyhogy szükségünk lenne hozzá egy pár jó izére, exploitra, annak érdekében, hogy megfelelő helyekre bemehessünk. Mennyire adnátok? Ezért van kuponkódunk is ezéből a kozmopolitánból vágtuk ki. De ja, érdekel, kíváncsi lennék, hogy mennyi lenne az a dolog. Na, van még talán egy gyors hírre időnk. Szabi, szeretnéd betölteni ezt a lukat az életemben?
Én persze, minden lukat betöltök.
Na, örülök, hogy számíthatunk rád. Nem hiába te vagy a sztár vendégünk.
Ennyi.
Egyébként, mit hoztál nekünk utoljára? Na.
Ha már Zero Day-ről van szó, meg volt már szó, ugye befoltozatlan sérülékenységekről is, hát hoztam még egy ilyet, ez pedig a UC-Libc-nek a sérülékenysége, amit 2021. szeptemberben jeleztek először, szintén a mai napig unpatched, tehát kihasználható.
Te ma ilyen negatív dolgokat hoztál, én úgy veszem.
Igen.
Ez egy kellemetlen.
Na most a UC-Libc-t azt tipikusan ilyen IoT eszközökben használják, nem tudom, Linksys.
Dupla fúj.
Linksys, Netgear, meg Embedded Gentoo-ban is használatban van. Egyébként ez hát Embedded Linux-okra készült. Ugye az U betű az elején az a mikro vagy nano, tehát hogy egy kicsi Libc-ről van.
Amit a jutorrend.
Van szó, így van. Ami... Hát a standard Libc-vel elvileg kompatibilis, és azt tudja, csak sokkal kisebb méretben, tehát fogyókúrára van fogva, vagy fogyókúrára fogták, hogy sokkal picurnyibb legyen, és hozza ugyanazt a funkcionalitást, és hát ez egy némileg más funkcionalitás is hoz magával. Például azt, hogy lehetőséget ad DNS poisoningra, vagy DNS spoofingra más néven. Ugye miről van szó, mi az a DNS spoofing? Arról van szó, amikor kikérdez az eszköz, hogy ha-hó, mi a hekkéslángos.show-nak az IP címe, hová akarok jutni, és visszajön egy olyan forzsolt csomag, ami azt hazudja magáról, hogy ez az IP cím lesz ez, tehát nem arról van szó, hogy a valid válasz jön, hanem megpróbálunk elébe ékelni egy olyan választ, ami validnak tűnik, ezért aztán más IP címre fog navigálni az eszközünk, mint továbbadatileg kellett volna, hogy menjen. Most ahhoz, hogy a DNS spoofing jól tudjon működni, ahhoz hát két dolog kell. Ugye, hogy néz ez ki? Ha megnézze a Wiresharkban egy ilyen csomagot, akkor elmegy a DNS kérés, van egy source port, megmegy az 53-as UDP-re tipikusan, és akkor jön a válasz 53-asról, akkor arra a source portra fog beérkezni, ahonnan ugye a kérést elküldték, illetve minden ilyen csomagban van egy transaction ID, ami hát elvileg unique-nak kéne, hogy legyen, és ez biztosítja azt, hogy ténylegesen azt a választ kapod meg, mint amire számítasz, tehát egy rossz a transaction ID-d a válaszban, akkor azt mondod, hogy oké, ez nem nekem szól, és eldobjuk, és majd megvárjuk azt, ami tényleg nekem jön. Na, tehát két dolog kéne ahhoz, hogy tudjuk csinálni DNS spoofingot. Az egyik az, hogy tudni kell, hogy milyen source port volt, tehát hogy milyen forrásportra kell küldenünk a választ, illetve, hogy mi volt a transaction ID, amivel a kérést elküldték. Most két probléma. Probléma egy, az az, hogy a UCLipsy-ből kimenő DNS requesteknek a tranzakció ID-ja az megjósolható, mégpedig, hogyha megnézed a forráskódot, akkor nagyjából úgy néz ki, hogy mindig egyel növekszik. Tehát elég jó megjósolható. Ez egy lineáris.
Ez relatív, hát még én is el tudom meg
egy lineáris növekedés, tehát viszonylag kevés csomaggal
az lehetne ezt játszani. Ez a céges jelszóváltás.
Igen.
Na. Dehogy olyan, olyat nem szabad olyat. Pont a héten csináltam egyébként. Hányok magamtól. Ne legyetek olyan, mint én. Igen, bocsánat.
A másik probléma pedig az, hogy a source port, amitől küldi kifele ezeket a kéréseket, az állandó. Tehát, hogyha elkapsz már két csomagot, ami kiment, hogy lekért két DNS bejegyzést, akkor látni fogod, hogy mire kell majd válaszolni, mert ez nem fog változni. Tehát tudod a source portot, tudod azt nagyjából, hogy milyen transaction ID-val kell majd neki beküldeni a csomagot, vagy egyszerre beküldesz 100 csomagot, majd tök mindegy, és ezzel...
Ingyen van.
Így van, ezzel gyakorlatilag meg tudod előzni a valid DNS válaszokat, és azt tud csinálni, hogy máshova csatlakozik majd a te IoT eszközöd, vagy embedded Linuxod, mint ahova kellett volna, és ez persze megint csak különösen problémás lehet akkor, hogyha mondjuk egy firmware update miatt csatlakozunk kifele.
Ez az oops. És hát az a jó, hogy ezekből az IoT eszközökből nincs sok, tehát ez nem egy ízét, tehát ez egy nagyon nízs dolog.
Igen, és csökken a számuk folyamatosan.
Igen, és csökken az, hogy mindenki tudja, számtalan kutatás van rá, hogy egyre kevesebb lesz belőlük. Igen, hát ez kellemetlen. Reméljük, patchelni fogják egyszer, talán.
Igen, lehet, hogy a UCLipsy-t patchelik, de az IoT eszközöket kipatcheli?
Természetesen a helyi rendszergazda. Igen. Mindig. Az összes ilyen IoT eszköznek a rendszergazdája, nyilván tudjuk, hogy minden egyes IoT eszköz tartozik egy hivatalosan bejelentett rendszergazdához, aki felel érte.
Vagy hát az a rendszer... Hát, ha tudja magát frissíteni, és le tudja tölteni a firmware upgrade-et, és bízunk benne, hogy jó helyről.
És az automatikusan le is tölti, persze. Hát ez működik, mint az állat. Hát csodás jövő. Egyébként most erről jut eszembe, ez igazából ez nem hír, ez csak egy ilyen gyors felhívás, hogy ugyebár mindenki tudja, hogy antennának van egy QNAP NAS-a, és annak volt egy pár héttel ezelőtt sérülékenysége, remote code execution, úgyhogy mindenkinek, akinek van ismerőse, mint például antenna, szóljatok neki, légy szíves, hogy update-elje a QNAP-jának a firmware-jét, mert volt rajta sérülékenység. 7 darab sérülékenység is volt. Autentikáció nélküli remote code execution nagyon rossz. Hadd ne mondjam, de ez van patch. Tehát az a jó, ez van patch. Antennának csak fel kell raknia. Úgyhogy szóljatok neki, hogy tegye fel.
Lassan több patch, mint nap.
Igen. Pedig QNAP, hát elég soknak tűnik, úgyhogy de ez is elég. Na, szorult-e bent gondolat, hír valami nálatok, amit szeretnétek még elmondani? Nem. Szeretném megköszönni nektek, hogy a mai logbookban 30 percet beszélhettem a pankrációról, ez nagyon jól esett nekem. Egyébként lehet, hogy meg kéne majd keresnünk a HCV-t, a magyar pankráció közösséget, hogy gyakorlatilag csináltam nekik egy ingyen reklámot bizonyos tekintetben, nem nekik direktbe, de magának a pankrációnak, és hát nyilván a következő legközelebbi dolog Magyarországon az a HCV, amit megkeres az ember, hogyha pankrátorkodni szeretne. Úgyhogy köszönjük a a szponzorációt ezen kapcsán, egyébként nem volt, de köszönöm nektek, hogy beszélettem róla 30 percet, de köszönöm azt is, hogy itt voltatok, és az adásban hoztatok híreket, amikről tudtunk beszélni, úgyhogy...
Lehet egy olyan, hogy a 300. logba széttörnek a hátadon egy széket a Magyar Pankra.
Ha még egyszer a pankrációról fog beszélni, én széttöröm előtte is.
Hívunk egy pankrátort, és széttör rajtam egy széket. Aztán kiderül, hogy ő még csak junior volt. Tudod, csak én még nem tanultam a széktörét.
Nem tudom, hogy kell finoman.
Igen, én csak úgy ízé. Megpróbáltam volna. Na jó van. Jó, hát akkor köszönöm sztár vendégünknek, Szabinak, hogy itt volt újfent velünk.
Jön az a szék, jön az a szék egyébként. Kicsit visszakérdezünk Szengával, szerintem őt is érdekli, hogy hogy állunk a polóibe.
A poló az készül, de egyébként Szengának köszönjük, hogy itt volt, de jó lenne, hogyha kicsit többet jönne, mert azért a fizetésért meg is kéne dolgozni legközelebb. Úgyhogy legalább egy motoros sztorit, vagy valamit hozzám már majd legközelebb. Jó? És ne legyél ciki, jó? Kösz. Na, köszönöm mindenkinek, hallgatóknak, hogy itt voltak. Puszantás mindenkinek, jó héten találkozunk. Csőcsőcső.
Szevasztok.
Sziasztok.
Na, hol kell lekapcsolni ezt a dolgot? Kérem, kapcsolja ki.